153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Az elmúlt héten dr. Guzeó András, neurológus, pszichiáter volt a vendégünk, és folytatjuk a mai interjút vele, hiszen a téma rendkívül érdekfeszítő, mikrobiom, a bélrendszer és az agy kapcsolata, annak összefüggései, annak rendkívül szoros összefüggései a téma.
A táplálékláncunk az egy hihetetlen bonyolultan összetett dolog. Kezdődik azzal, hogy mit etetek az állattal, és azt, amivel etetem, azt hogyan kezelem. És pontosan a Szenet kisasszony volt az, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy Németországban, tehenészetekben elszaporodott a botulizmus, az előbb említett idegméreg. Hogyan? Az állatok olyan kukoricaszárat ettek, amelyet előtte glifozáttal permeteztek, azaz gyomirtóval. Vagy a génmódosítás is azért történt, hogy a növények el tudják viselni ezt a szárító gazirtót, a gaz viszont elszáradjon alatta, és az összes tápérték ne a gazba menjen, hanem a növénybe jöjjön, de a növényben pedig ott volt magas mennyiségben a glifozát. A glifozát elvileg emberre nem kár, de a baktériumoknak antibiotikum. És a beleinkben élő baktériumnak is antibiotikum. A marha belej bendőjében élő baktériumoknak is antibiotikum. Hiszen a marha megcsócsálja a szárat, bemegy a bendőjébe, és a bendőjébe a rothasztó baktériumok elbontják táplálékká, felszívódik, és abból lesz az izomzata, teje és a többi. Na most a glifozátot, az antibiotikumot beviszem a bendőbe, az ott antibiotikumként kiírtja a jó baktériumokat, és elengedi a rossz baktériumokat, és elszaporodnak a botulizmus baktériumai, és a méregtermelés következtében az állatok elpusztulnak. És felfigyeltek arra, hogy a tehenészek között is egyre több botulizmus van, és halnak a botulizmustól.
Aztán, akkor emberre is hat, ha jól értem.
Persze. Tehát, hogyha ez az anyag bekerül az emberi béltraktusba, ott ugyanolyan írtást csinál, kiöli a jó baktériumokat, és helyette elszaporodnak a rossz baktériumok. Ezt már vizsgálni is lehet, és akkor kimutatják azt, hogy autista gyerek, hármasikvek, egyik az vele születetten sérült és epilepsziás, de a másik kettő az 7 éves korára már autizmus jeleit mutatta, és megnézték azt, hogy a vérükben mennyi a glifozát. Azaz ez a gyomirtószer, amit Roundupnak is hívnak, folyékony kapa néven veszik a gazdák, hogy ne kelljen már kapálni, kiszórom aztán, a gaz meg sehol. És ezekben az autista gyerekekben 30-szoros szintet találtak a glifozátba. Organikus, azaz glifozátmentes táplálkozásra tették a gyerekeket, és 2 hónapon belül normalizálódott a vérükben a glifozát szint, és az állapotuk is jelentősen javult. Aztán jött egy Shaw nevezetű kutató, aki arra figyelt föl, hogy a gyermekek vizeletében egy fehérje természetű anyag jelenik meg, amit ők laboratóriumban gyönyörű szépen ki tudták mutatni, és ez a fehérje természetű anyag nem más, mint egy baktérium csoportnak a mellékterméke. És érdekes módon az autista gyerekeknél ez a melléktermék extrém magasan volt. És akkor megnézték, hogy melyik az a baktérium, amelyik ezt csinálja, és megint a Clostridium baktérium törzs, amelyiknek 96 tagja ismert, és ebből a tetanusz az egyik, a botulizmus a másik, és a difficile a harmadik, amelyik egy végzetes hasmenést tud csinálni, amelyiket antibiotikummal csak 35%-ig tudunk gyógyítani, a maradék 75%-ot széklettransplantációval lehet megoldani. Ennek a sikeressége 95% fölötti. És akkor itt jön vissza megint a székletnek a szerepe. Na, visszatérve, a botulizmus után a Clostridium baktériumok között talált 12 olyan fajtát, amelyik ezért a vizeletben ürülő fehérjéért felelős, és ezekben az autistákban ezt magasnak találta. És kimutatta azt is, hogy ez az anyag, amit ezek a baktériumok termelnek, ezek képesek az agyban egy enzimet befolyásolni, gátolni, És ennek az enzimnek az a feladata, hogy a dopamin nevezetű ingerület átvívő anyagot lebontsa norepinefrinre, amelyik egy másik, egy stressz anyag tulajdonképpen. A dopaminnak a feladata az, hogy élénk legyen, ha sok van belőle, akkor agresszív lesz az illető, irányíthatatlan lesz. Ha kevés a norepinefrinje, amire a dopamin lebomlik, akkor a figyelmét nem tudja a gyerek irányítani. Tehát ha ez a baktérium elszaporodik a gyermekben, akkor sok dopamin dekarboxiláz gátlót termelnek ezek a baktériumok. Az agyban a dopamin nem képes lebomlani, hanem megszaporodik, a norepinefrin lecsökken, és ettől itthon a túlmozgásos, irányíthatatlan, figyelemgyenge gyerek, és ha körülnézünk, a tanárok panaszkodnak, hogy az iskolában a gyerekeknek már több mint 50%-a ebbe a csoportba tartozik, különböző súlyossági fokkal. És ennek ez van a hátterében. Hiszen ma már alig van olyan táplálék, azt mondhatom, hogy nincs olyan táplálékunk, amiben ne lenne glifozát. Amerikában egy hihetetlen érdekes vizsgálatot végeztek, megnézték az összes vakcinát, hogy van-e benne glifozát. Egyet sem találtak, amiben ne lett volna. Tehát az egynapos újszülöttet beoltom védőoltással, és benyomom neki a glifozát. Döbbenet. Aztán borokat néztek meg, bioborokat és normál palackozott borokat, hogy van-e bennük glifozát. Nem találtak olyant, amiben ne lett volna. Pedig a biogazdák így esküdtek az égre, hogy ők soha nem használtak semmi permetszert, semmi műtrágyát, semmit az ég egy adta világon. Akkor honnan? Hát azon a területen, ahol kiszórták, a párával felment, és az eső pedig náluk lehozta. Ezek szerint ma már a Földön nincs olyan terület, ahol ne lenne glifozát. És sajnos a magyar mezőgazdaságban szórjuk eszetlenül, mert erre van fölépítve az egész ipari gazdaság, és enélkül nem tudnak megvenni, mert másképp nem tudnak gyomot írtani már. És így az összes gabonánkban benne van, és nem szólva a napraforgóról, meg más gabonákról, amit viaszérésben lepermeteznek egy szárítóanyaggal, ami nem más, mint glifozát, és utána, amikor kipréselik a magot, akkor az olajában benne van a felszínen ott lévő glifozát. És a kukoricaszárban ugyanígy, a kukoricamagban ugyanígy, tehát a gabonákban, amit én örlök és adom a disznónak, adom a marhának, adom a tyúkjaimnak, tehát a tojástól kezdve a disznóhúsig mindenbe benne van, a pulykahúsba, csirkehúsba, mindenbe benne van a glifozát, plusz még emellett benne van az a sok antibiotikum, amit szintén hozzákeverünk a nem kis haszon céljából, mert kimutatták azt, hogy ha antibiotikumot keverek a tápba, akkor 20% körüli súlynövekedést tudok elérni, és 1-2 héttel korábban éri el az a tyúk a vágósúlyt, mint egyébként, tehát benne van az antibiotikum, és egy csirke mellel beviszem az antibiotikumot magamnak, és az meg megteszi a hatását a bélbaktériumok módosításával.
Mindaz, amit elmondott, rémisztően logikusnak tűnik. Hiszen valóban azt tapasztalhatjuk, hogy én magam is tanítok, elképesztően növekszik a túlmozgásos gyerekek száma, valóban az allergia betegség dömpingben van, az autoimmun betegségek iszonyatosan emelkednek. Ezt tapasztalhatjuk statisztika nélkül is magunk körül. Nálunk is a családban van egy SMS beteg. Tehát nagyon logikusnak tűnik mindaz, amit mond. De két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy van valami, ami nagyon gyorsan hat, hiszen említette, hogy az autizmussal küzdő kisgyerekeknek, csecsemőknek milyen gyorsan tudtak változtatni az állapotán, ha rendbe rakták, úgymond, ezt a mikrobiomot. Ez azért egy nagyon pozitív reménysugár. Másrészt térjünk vissza a táplálkozásra, tehát akkor mit tehetünk? Hogyan tudjuk kikerülni ezt a nagyon-nagyon veszélyes anyagot, ami úgy tűnik, hogy belement a talajba, belement a növényekbe, ezen keresztül belement az állatokba. Tehát hogyan tudjuk megvédeni a bennünk lévő egészséges baktériumokat, hogy ne tegyék tönkre a mindenhonnan áradó antibiotikum gyakorlatilag?
Ez egy külön orvostudományi kutatási téma kell legyen az elkövetkezendő évtizedekre, hogy túl tudjunk élni. Nem olyan régen jelent meg Mark Hyman-nak egyik kedvencemnek, a funkcionális orvoslás atyának egy könyve, amelynek az a címe, hogy Food, what the heck should I eat? Étel. Mi a francot egyek? Nincs egészséges étel? Praktikusan nincs. Erre szoktam én azt mondani, hogy vissza nagyanyámhoz. Sajnos ezt ma nem tudjuk a városban megcsinálni, mert a 10. emeleten nem tudok kertet csinálni. Ugyan az erkélyen két cserébe három paradicsomot föl tudok futtatni, de azzal nem tudom magam egy évre ellátni. Az igazi az a nagyanyám időszaka volt még, amikor ebédet főzött, hátrament a kertbe, kihúzott két zöldséget, három sárgarépát, levágott egy karfiolt, vagy egy karalábét, és előre ment, és megfőzte az ebédet. És hát az egész nem volt sterilizálva. Azon rajta voltak még a kert mikróbái, és azok belekerültek a táplálékba. És azokat fogyasztottuk, és azokkal mi egyensúlyban voltunk. És ez gyönyörű szépen kimutatható is, hogy a bél baktériumaim a kerti flórával elég komoly egyességet mutatnak. És ez volt a jó időszak. Ma mindent sterilizálom. A gyerekek nem kapnak megfelelő mennyiségű baktériumot. És gyönyörűen kimutatták, hogy Burkina Fasóban, Afrika legbelsejében, ahol törzsi életet élnek még az emberek, a gyerekek ott a porba futkározva nevelkednek és nőnek fel, hogy azoknak a bélflórája sokkal, de sokkal egyet gazdagabb, mint egy városi gyereknek a bélflórája, aki a 10. emeleten nő fel, és minden nap hibóval mossák föl a padlót, hogy még véletlenül se legyen baktérium. És azok a gyerekek, akik a tanyán, vagy a tyúkok között hátul játszadoznak, és ott élnek, mint ahogy én is gyerekkoromban élvezhettem ezt a dolgot, kergettük a tyúkokat, meg a kakast, meg a kacsákat, és fogdostuk őket, és amikor találtunk egy tojást, azt föltörtük is úgy, ahogy volt, megittuk, és nem volt fertőtlenítve, meg egyebek, és a kezünk se volt éppen fertőtlenített. Tehát találkoztunk ezekkel a baktériumokkal, és ezek biztosítottak egy aránylag egészséges életformát. De az a gyerek, akinek begyullad a füle, mert másfél évesen sok tejet vagy tejterméket fogyaszt, ami duzzasztja a nyálkahártyát, beduzzasztja az eusztáhkürtöt, amelyik összeköttetés a belső fül és a garat között, és akkor, ha nem szellőzik rendesen a belső fül, akkor nagyon könnyen megrekednek benne a baktériumok is. Jön a belső fülgyulladás, amit népi nyelven középfültőmirigy gyulladásnak is szoktak hívni, ami nem létezik. Tehát középfülgyulladás. És hát, ha fülgyulladáson fáj egy gyerek, antibiotikumot neki. Persze. Az antibiotikum az minden alkalommal szőnyeg bombázás a bélbaktériumoknak. És ettől kezdve soha nem fog helyreállni már az eredeti flóra. Mert elszakadok a rosszak.
Ezt abszolút igazolni tudom, a családunkban lévő SM típusú beteg, az gyermekkorától kezdve beteges gyerek volt, és szinte havonta végigevett egy antibiotikum kúrát, mire 25 éves korra stabilan kialakult a szklerózis multiplex. Igen. Egyébként akkor visszatérhetünk, nagyanyáink szokták mondani, hogy a gyerek akkor jó, ha megeszik néhány marék tyúkakit, és ezek szerint ez nem vicc, ez teljesen tudományosan igazolt, hogy jó.
Így van. Hát engem az döbbentett meg, amikor erre olvasok, és a történelemben ismert, hogy a 3. században Kínában már, hogyha valakinek gyomorpanasza volt, sárga levest ivattak vele. És ez a sárga leves, ez nem volt más, mint mosott kaki.
Ez igen.
Hitler hadserege, amikor Afrikán keresztül vonultak, és ott hasmenéses járvány ütött ki a hadseregben, akkor mivel gyógyították? Szárított teveszarral.
Bocsánat. A baktériumok miatt.
A baktériumok miatt. Így van. És ez rendbe tette a bélflórát, és elmúlt a hasmenés. Egyszerűen döbbenetes.
Hát, akkor mit együnk? Nincs megoldás.
Ez nagyon jó kérdés. Hát holdról hozott táplálékot kellene fogyasztani, mert oda talán még a glifozát nem jutott el. Na most, ha lehet, akkor ellenőrzötten kevés mérget tartalmazó, mert mindegyik tartalmaz mérget, mert a biokertészet is tartalmaz, mert az eső lehozza nála is. Csak ő nála azok a permetszerek nincsenek meg, amik másoknál esetleg túlzásba esve ott vannak. egészséges, kevés mérget tartalmazó szereket fogyasszunk, tudatosan táplálkozzunk, kerüljük a többszörösen gyárilag előkészített, finomított ételeket, mert azokban mindenféle tartósítószer van, akkor nem szólva arról, hogy a doboz, amiben beleteszik, abból az alumínium, meg az ón, meg a nem tudom én mi is belekerül, és azt is növeli a szervezetünkben ezeknek a mérgeknek a szaporodását. Aztán itt van az egyik legnagyobb gond, a higany, és az a fogtömésekben, az amalgám tömésekben van bent, ahonnan állandóan párolog, állandóan szabadul fel, és a gőze az egyenesen fölmegy az agyba, és kötődik az agy sejtjeinek a mitokondriumaihoz. A mitokondriumok meg azok a kis sejtalkotó elemek, amelyek a Duracell eleme szerepét játsszák, és a sejt anyagcseréjét befolyásolják, és hogyha ezek ilyen nehéz fémsókat kapnak bőséggel, akkor ezeknek a működése bizony félárbocra kerül. És jaj, mit is akartam mondani? Nem jut eszembe. Segítsen már egy picit. és hát ezzel kezdődik. Hova is tettem a kapukulcsot? Nem tudom. Na, ki látta a kapukulcsot? Nem láttátok? Kész. Tehát ilyen apróságok, és már elkezdődik, és ez nem 80 éves korban kezdődik, hanem már 40 éves korban.
Ezt igazolni tudom.
Köszönöm szépen.
Maximálisan is azt gondolom, hallgatók is.
Mindennapi praxisomban ezt látom. Egyszerűen döbbenet. De hát ez van, ezzel kell éljük. Tehát ha lehet, akkor olyan táplálékot vigyünk be, amelyik lehetőség szerint kevés mérget tartalmaz, és akkor itt a gluténről még majd ezt egy külön előadásba beszélhetünk, mert az is méreg, és abból is lényegesen többet kapunk, mint nagyszüleink. Pedig nagyapám arról volt híres parasztember lévén, hogy a búzája az messze földön híres volt, mert nagyon jó volt a sikér tartalma, ami nem más, mint a gluténnek a régi neve. A mai búzáknak a sokszoros nemesítés során sokkal több a sikér tartalma, és a kenyerünkhöz még plusz tesznek sikér. És az az eljárás, amivel ma a kenyeret készítünk, nem tördeli szét a sikér, azaz a glutén. A gluten az egy 382 fehérjét tartalmazó lánc, gyöngylánc, amelyet a régi kenyérgyártási mód, a kovászolás, dagasztás darabokra tört. 10-20-as gyöngy sorokra tört, és így már nem volt mérgező. A mai gyártási technológia, amikor élesztőt teszünk hozzá, keresztjük, és 2 óra alatt kész van az egész, ez az élesztő, hiába teszünk hozzá citromsavat, meg egyebeket, a gluténnel nem csinál semmit, marad a 382 egybe, és az olyan méreg, mint a búbána. És az a sok méreg, amit beviszünk, az tönkreteszi a bélfalat. És a bélfal tönkretételének az első része az, hogy lukassá teszi a bélfalat. Mit jelent? Ez egy külön elnevezés már, a lyukas bélszindróma. Ez a következőképpen működik, hogy a bélfalakat, amelyik egyetlen sejtrétegből áll, a sejteket egy ragasztóanyag köti össze, és ezt a ragasztóanyagot a bélben zajló gyulladás tönkreteszi. És a bélfal sejtek egymástól eltávolodnak, és ezen a nyíláson keresztül kimegy a béltartalom. Ott vannak benne a baktériumok, ott van benne a félig emésztett, meg emésztetlen táplálék. Se baj, mert a túloldalon annyi immunsejt van, mint a csoda, hiszen az immunrendszerünknek a 70%-a ott van, és arra vár, hogy kapjon valami táplálékot, kapjon valami munkát. És hát a kiáramlott baktériumok, meg táplálékok adnak munkát. Az immunsejtek letapogatják a felszíneket, és meggyártják a speciális ellenanyagot a különböző baktériumok és ételdarabok ellen. És a probléma itt szokott elindulni, hogy az ételdaraboknak egy része a felszíni hasonlatosság az én szervezetem valamelyik sejtjével, mondjuk a pajzsmirigyemével, vagy lehet az idegrendszert borító idegszálak része is, vagy a májsejtem, vagy a vesesejtem, vagy az izomsejtem, vagy a bőrsejtemmel hasonló. Az immunrendszer ilyen ellenanyagot gyárt, és ez az ellenanyag nem csak az ételmaradékot fogja eltüntetni, hanem utána támadni fog egy életen át, mert amit az immunrendszer megjegyez, azt nem felejti el. Támadni fog arra a szervemre, amelyikkel hasonló volt a kiáramlott éte.
Vagyis így jönnek létre az autoimmun betegségek.
Így jön létre az autoimmun betegség, és ezért szaporodott meg annyira az elmúlt 30 évben. Nekem van egy gyönyörű ábrám, amelyik mutatja azt, hogy megnéztem a megyében 1940-től kezdve hány SM beteg fordult elő évente. És ez egy szép lassú, olyan 10%-os emelkedést mutatott, egészen 1965-ig. 65-ben megemelkedett, és ez a görbe elment egy 45%-os emelkedőbe, 50%-os emelkedőbe. 10%, 50%. Hihetetlen, mi történt itt? És nem tudtam megmagyarázni mindaddig, ameddig 2 évvel ezelőtt nem olvastam Szendi Gábornak egy cikkét, aki nagyon szépen összefoglalta a kenyérgyártásnak a technológiáját, és hozta, hogy megváltoztatták Angliában a pékek a kenyérgyártás technológiáját, mert a kovászolással nem lehetett gyorsan nagy mennyiségű kenyeret iparilag előállítani, és ezért változtatni kellett, és egy gyorsított eljárást csináltak, kovászolás sútba dobva, és jött a kenyérgyártás élesztővel, és hozzáadott 25 másik anyaggal, és 2 óra alatt kijött a megsült kenyér a lánc végén. Na most ez a procedúra a glutént, azaz a 382 aminosavat nem tördelt el. Egészbe hagyta. És ettől kezdve mi ezt egészbe kapjuk meg, és ez hihetetlen immunogén, különböző szakaszai vannak, pontosan Alessio Fasano volt az, aki kimutatta egy Amerikában élő olasz tudós, aki ennek a nagymestere, ő fedezte fel a lyukasbelet, és ő hozta köztudomásúvá tette azt az elméletet, hogy a lyukasbél az okozója az autoimmun betegségeknek, és hát azóta számos bizonyíték igazolja, hogy mennyire igaza volt.
A műsoridőnk most lejárt, de hogyha doktor úr vállalkozik, akkor egy legközelebbi alkalommal ezt a témát egészen részletesen ki fogjuk fejteni, hiszen azt gondolom, egy olyan népbetegségről van szó, akár a fejfájás, akár az idegrendszer, akár az allergia, akár az autizmus. Ugye nagyon sok könyvet és cikket lehet olvasni erről, amiről most beszélt, hogy akár epilepszia, akár autizmus étkezéssel gyógyítható, tehát akkor mindnek a gyökere gyakorlatilag itt keresendő. Igen. Azt mondja nekünk, nem befejezésül, hanem a mai riportunk bezárásaként, hogy tudom, hogy tart tanfolyamokat, akiknek most felkeltettük az érdeklődését. Laikusok jelentkezhetnek erre, vagy csak orvosi szakemberek számára nyitott ez a lehetőség?
Nem, az összes tanfolyamom olyan, hogy laikusok is meg tudják érteni. Azt szoktam mondani, hogy én úgy próbálok beszélni, hogy a Maris néni a piacról jövet bejön, betéved, ő is megértse, hogy miről van szó. Hiszen a mai előadásban is láthatták, hogy itt a legújabb tudományos eredmények, amelyek akár elektromikroszkópos szinten vannak, azok is érthető, világos módon vannak elmesélve. Tehát az a célom, hogy ezt lehetőség szerint mindenki megértse, hogy miről van szó, a szervezet bonyolult működése hogyan néz ki, és ezzel mi hogyan tudunk segíteni. És ez a célom, hogy minél többnek segítsek. Rövidesen megújul a honlapom, és remélem, hogy a karácsonyi ünnepekre készen lesz, ahol az összes eddigi tanfolyamom letölthető lesz. Minimális díjazás, messze kevesebbért, mint az élő tanfolyamok, amennyire meghallgathatóak voltak. Ezekről mindegyikről jó minőségű videó felvétel készült, és ezeket fölteszem a honlapomra, és onnan letölthetővé válik mindegyik. Könyveim ugyanúgy fönt vannak, van egy webáruházam, onnan megrendelhetők, és kaphatók tulajdonképpen. Az összes információ fönt lesz a honlapomon, a Facebook oldalamon, ami nevem leszól, aktualitások vannak fönt állandóan, onnan is tájékozódhatnak.
Ennek a honlapnak a címe guzeo.hu.
www.guzeo.hu, igen. a nevem.
Nagyon jól jegyezzék meg hallgatóink, én magam már tájékozottam ezen a honlapon, és már a könyv címek elvarázsoltak, a gondolat hatalma, stressz kalauz, amiről most hallhattak, a mikrobiom, bélagytengely. Én azt gondolom, hogy egy olyan kincses bányát, bocsánat, ami rendelkezésünkre, doktor úr, amit a hosszú évek, a nagyon igényes szakmai munka és tapasztalat, nem is tudom szavakba önteni, nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért a munkáért, amit végez, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt közkincsé teszi. Én azt gondolom, mindannyiunknak elsődleges érdeke, hogy egészségesebbek maradjunk, mert ahogy most hallhattuk, elég nagy a támadás ez ellen minden szinten. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és ha megengedi, akkor megígérem a hallgatóknak a folytatást.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és tekintettel arra, hogy nagyon közel vagyunk már az év egyik legszebb ünnepéhez. Kívánok mindenkinek áldott ünnepeket, és egy sokkal boldogabb, szorongásmentes új esztendő. Isten áldja Önöket!
Úgy legyen, nagyon köszönöm, és nagyon tetszett az egymással váltott levelünknek a vége. Vidám estét, vidám napot kívánok viszont doktor úrnak, és köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk.
Köszönöm szépen én is, és legjobbakat kívánok.
Dr. Guzeó Andrással beszélgethettünk, aki nem hallotta a beszélgetés és interjú elejét, feltétlen hallgassa meg, akár interneten, hangalbumban ezt az interjút. Én azt gondolom, hogy pótolhatatlan tudás és kincs van benne, amelyet köszönünk ezúton is Dr. Guzeó Andrásnak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, ha tehetik, maradjanak továbbra is Rádió Hullámhosszán. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.